Október 19-én ismét Ökofilmklub volt a Parkvárosi Közösségi Házban. Ezúttal az Energia Klub által készített Atomcsapda című dokumentum filmsorozatból néztünk meg 4 fejezetet. Ezután pedig alaposan átbeszéltük a témát, amiben partner volt Mátyás Eszter, az atomenergia szakértője, az Energia Klub projektvezetője, és dr. Munkácsi Béla, az ELTE környezet és tájföldrajzi tanszékének adjunktusa. Moderátor ezúttal is Uhri Bálint volt.
Jó estét, én Mátyás Eszter, és az Energia Klubot. Vezetem az atomenergiával kapcsolatos projekteket. Én politológusként végeztem az EU és világéletben megkülönböző politikát mutattam, és kerültem az Energia Klubhoz. És ugye, amit az elmúlt egy órában látok a film, ezt az én kollégáim készítették, több részes, többi részt szerintem meg tudják nézni. És én egy kérdéssel szeretném kezdeni, hogy akik idejöttek, hogy hogyan jöttek ide, ki volt az, aki anti-atom volt, hogy feltenjék a kezüket, azt kérném, aki atomi ellenesként jött ide. Jó, és aki atomenergiát pártolóként jött ide, és is. Na, és ezt akartam volna kérdezni, valami változott-e a filmben után.
Munkácsi Béla vagyok, én foglalkozom környezetgondalkodással, az elsősorban a energiatermeléssel, aminek kifejezetten a korszerű 21. századi módszerét űzzük, ami az a, ami a lényeg, hogy számítógépes modelleket készítünk. Ennél talán fontosabb, hogy a hétköznapokban a villamosenergiát és a hőenergiát azt mi családilag teljesen megújuló alapon állítjuk elő. A közlekedésben nem vagyunk ilyen ügyesek, de azért azon is dolgozunk. Most is van egy roller az autómban, ami hibrid, de muszáj volt, mert Komárom mennyiben egy kis korúban lakom, és nem tudtam másképpen hazamenni. Szóval, hogy én úgy beszélek a megújuló energiáról, hogy napi szinten használom, ismerem a korlátait, meg az előnyeit is, és azt gondolom, hogy nem kérdés, hogy ebbe az irányba kell menni. És akkor én is kérdezek egyet, hogyha szabad, mert ugye elhangzott a filmben is, meg elég sok minden mostanában ugye a médiában elhangzik arról, hogy hát ez az atomerőmű az elkerülhetetlen, de ha megnézzük, hogy a világban a teljes energiafelhasználásunknak mekkora részét teszi ki az atomenergia, akkor az vajon hány százalék lehet?
Az elektromos energia?
Nem, a teljes energiafelhasználás.
10
alatt van. Igen. Igen, hát 2,5 körül van, tehát 2,5%-nyi energiáról beszélgetünk itt. Ehhez képest a megújuló részarány majdnem 20%. Tehát igazából én azt gondolom, hogy azt állítani, hogy ez egy olyan technológia, aminek nincsen alternatívája, az hát elég komolytalan állítás. Pláne, hogyha megnézzük az európai számokat, most kettőt mondanék, hogy kérdeznék, hogy mennyi volt most a villamosenergia termelésben az Európai Unióban csak a megújulók részaránya tavaly. Mennyi lehetett? Az Európai Unióban beleértve Magyarországot, Szlovákiát, Csehországot, Lengyelországot, Romániát, ahol ugye 30 éves. 30. Kiváló hallgatóan ült mellett. És a másik, hogy ugyancsak tavaly az új kapacitások, amik épültek az Európai Unióban, villamosenergia, most nem mondjam már meg, Tehát az új kapacitásoknak hány százaléka volt megújuló? És a... Mennyi? 70?
40.
40?
Jó. Szóval... Ebben nem mondom, nekem is 80 európai
nyugdíj. 80 fölött, igen, tehát majdnem 90%. Szóval egészen döbbenetes, hogy beleértve Magyarországot, Romániát, Szlovákiát, Csehországot, Lengyelországot, törődöm, még így is 90% körüli érték volt tavaly, és nem egy kiugró számról beszélünk, hanem egy nagyon világos tendencia látszik. 2000-ben ez kb. 20% volt, és tavaly pedig közel 90. Azon érdemes elgondolkozni, vagy én mindig azt próbálom megérteni, hogy mi az, ami hajtja azokat az országokat, amelyek ennek a folyamatnak az élharcosai. Szerintem ez is egy izgalmas kérdés, vagy talán egy izgalmasabb kérdés, hogy picit előbb vagy a jövőben próbálom tekinteni. Mert ugye az atomenergiát egyértelműen egy elmúlt korszak egy dinoszauruszának gondolom, ami semmilyen módon a 21. századnak a világában nem működőképes. De bőven nem is szívesen mesélek róla.
Szerintem ezt nem fogjuk elkerülni. Látjátok, hogy miért fontos az atomenergiáról beszélni? Kicsit így beleugrottunk a közepébe. Miért fontos ez a téma?
Hát én három dolog miatt tartanám fontosnak, három nagyon fontos dolog miatt. Egy, hogy ugye nekünk Magyarországnak azért kell erről beszélni, mert nagyon-nagyon sok pénz is van abban, hogy új atomerőműblokkok építésére fordítja az állam a pénzünket. Tehát ez, hogy az ára rettenetesen magas, és ugye utána is mi fogjuk megfizetni az áramnak a növekvő árát. A másik, ami rettenetesen fontos, az a környezeti hatás az atomerőműveknek. Ugye nagyon nem fejtették ki a filmet, de van egyébként erről egy része az atomcsapdának, hogy mi történik az atomhulladékkal. És hát erről tényleg nem beszélünk, és mégis számos hulladéklerakó, radioaktív hulladéklerakó van Magyarországon. Ugyanaz, ahogy a filmen is elhangzott, nincsen társadalmi részvétel, nem kérdezik meg az embereket róla. Emellett ugye voltak már Pakson is olyan üzemzavarok, amik veszélyesek voltak, és aggodalomra adnak okot, így a jövőre nézve is, de számos ilyen környezeti hatása van, de nem menjünk messzire, augusztusban ugye a kánikula alatt rettenetesen megnőtte a Duna hőmérséklete, és nem tudott az erőmű ezzel sem nagyon mit kezdeni, azon kívül, hogy kozmetikázott információkat adott nekünk a hőmérséklet adatokról. Tehát ez az egyik legfontosabb, ami miatt szerintem mindenképp beszélnünk kell róla, a környezeti hatása, és hát ugye, amit a tanárunk is mondott, hogy ez egy elavult technológia, tehát miért ülünk itt a 21. században, és beszélgetünk még mindig arról, hogy építünk majd egy új atomerőművet, vagyis két új blokkot, amik még mit tudom én hány tíz évig fognak működni, és beszélünk arról, hogy ugye a kiégett fűtőelemeket elássuk majd szépen egy még geológiai tárolóba, ahol még 600 ezer évig ott lesznek és sugároznak. 600 ezer éve nem volt ember ezen a Földön. És a következő 600 ezer év múlva radioaktív hulladék lesz a Föld alatt. Tehát, hogy amikor beszélnek a filmen arról, hogy a jövő generációi, akkor ne csak arra gondoljunk, hogy majd a mi unokáinkkal mi lesz, vagy az ő unokáinkkal, hanem hogy egy tényleg beláthatatlan időre büntetjük meg a jövő generációját, és mérgezzük meg a Földet. Szóval ez a három, ami miatt szerintem rettenetesen fontos, hogy beszélgetünk.
Én még egy negyediket idehoznék, bár kicsit kérítőlegesen benne volt, mert úgy tűnik, hogy kevés lehetőség van arra, hogy ténylegesen független véleményeket hallhassunk a médiában, a kormányzatiban sem ennyire. És itt ragadnám meg az alkalmat, hogy megköszönjem mindenkinek, aki az estéjét erre a beszélgetésre szánta. meg a szervezőknek, akik ezt az eseményt megszervezték, mert azt kell mondanom, hogy lassan már ott tartunk, hogy ehhez bátorság kell, hogy az ember egy ilyen beszélgetésre eljöjjön, hogy egy ilyet megszervezze, ami hát szerintem egészen döbbenetes. Itt a rendszerváltás után 20-valahány évvel. Tehát azt gondolom, hogy illetve most egy konkrét példát mondok, mert hogy itt ül Mangel Gyöngyör, akivel ez a riport készült, ugyanis ő a talpalatnyi zöld riportereként kérdezett engem 6-7 évvel ezelőtt.
2014 tavaszán a szerződés aláírása
környékén. Igen. Ugye a Duna Televízió munkatársaként dolgozott akkor, és az volt a koncepciójuk, hogy egy pártatlan műsort fognak a nyilvánosság elé tárni, amiben meghallgatnak atomerőmű melletti érveket, és meghallgatnak atomerőmű elleni érveket, és így kérték föl Aszódi Attila professzor, hogy mellette érveljen, illetve engem, hogy ellene. És én nekem nincs tévém, anyukám ült a tévé előtt, és aztán fölhívott, hogy nem hangzott el ez a riport, és másnap kaptam egy tájékoztatást, hogy a szerkesztőségben csöngött a telefon, de lehet, hogy ezt jobban el tudod mondani, hogy mi is volt.
Tulajdonképpen nem tudom én sem pontosan, mert én is az adásban értesültem arról, mert a tervek szerint első anyagként jött volna ez a kettős beszélgetés, még másodpercre pontosan is ugyanolyan terjedelemben, és én is az adásból tudtam meg, utána tudtam a rendezőt, hogy mi történt, és ő is csak azt mondta, hogy kaptak egy telefont, hogy nem adták le. Ez a részben az MTV a vezetőségétől jött, hogy aztán körülbelül is látták el, nem tudom. Előtte nekem még 2013. novemberében volt egy kusodárnak a munkatársa, azon a térnél csak külsőszem, és ugyancsak egy ilyen teljesen kiegyensúlyozott riportot készítettem, nem a Paksról, az a bővítésről, hanem arról, hogy az Európai Unióban voltak akkor vita arról, hogy lehet-e állami támogatásod a merőnek, vagy nem. Ott is két vélemény, egy mellette, egy ellenőnek, kettő elmond az érdei, két perc, három és fél percben. És úgy tudtam meg egy körbelőről, hogy én hangjállalát szigorúan tudok leadni, nekem nem fog senki, és utólag tudtam meg, hogy ezt történt. Én akkor úgy döntöttem, hogy én végétől eljön valóságát, hogy egyet történt.
Szóval, hogy én azt gondolom, hogy óriási szükség van arra, hogy erről kapjon egy objektív tájékoztatás, egy tudományosan megalapozott tájékoztatás a társadalom, mert hogy ez most nem történik meg. Tehát még egy példát mondjam, én voltam a Magyar Tudományos Akadémián is egy vita, aminek résztvevője voltam, és a Magyar Televízió nem számolt be erről az eseményről, de arról, hogy Perkátán ugyanaznak Kurkatöltő fesztivált szerveztek, arról volt egy komoly képes beszámoló 2,5 percben. Miközben az akadémián Solyom elnök úr jelenlétében és szervezésében, illetve az akadémia elnökének szervezésében és jelenlétében volt egy tulajdonképpen egy egész napos vita, ahol 5 szakember egyik irányból, 5 szakember másik irányból mondta el a vérveit, vagy az ellenvérveit. De hogy ez a széles nyilvánosság elé nem kerülhet.
Csak én is egy gyors példát, ez most egy kicsit egy másik ellentétes oldal, de én most nagyon elkezdett érdekelni a Püspökszilágyon levő hulladék tároló, ugye, ez egy felszíni tároló, és itt is kapacitásbővítés van folyamatban, közbeszerzésen nyert is egy cég,
nem tudom, ez volt hír egyébként, hogy ki hallotta, ki nem, de Mészáros Lőrincnek három gyerekének van ugye egy cége, és ők nyerték meg ezt a közbeszerzést. Ugye, tehát hogy például a szakmáról beszélünk, hogy vajon milyen hozzáértéssel tudnak ők egy radioaktív hulladék tárolót építeni, az már az egyik kérdés. Minden esetre csináltak így a kapacitás bővítés előtt a környéken egy ilyen egyetlen egy darab lakossági fórumot, amit Facebookon egy csoportból láttam meg, kettő nappal az esemény előtt hirdették meg, és 10 000 embernek küldték ki akkor a meghívót egy olyan helyszínre, ahol 150 ember fér el maximum. Tehát alapból ez a hozzáállás ugye olyan, hogy tartunk is fórumot, meg nem is, meg is hívjuk a lakosságot, nem is, és akkor egy lakos tudott kérdezni, onnantól abba is hagyták a kérdező kérdezéseket, aki arra volt kíváncsi, hogy hogy van az, hogy Pakson a településen, azt hiszem, hogy 14, vagy nem tudom hány háttérsugárzó mérő működik. Bátaapátiban is működnek háttérsugárzó ilyen berendezések, detektorok magán a településen, tehát ugye a hulladék lerakó területén kötelező, és egy Püspökszilágyban miért nincs a településen. És erre az RHK-nak, a hulladékkezelőnek az ügyvezetője azt mondta nekik, hogy azért, mert nem kérték. És ezzel volt elintézve az egész ügy.
Igen, mert hogy nem biztos, hogy mindenki tudja, de ugye a Püspökszilágyon ez egy kis és közepes aktivitású befogadására szolgáló létesítmény.
Igen, ez egy olyan létesítmény, amit ugye azért alakítottak, hogy a nem atomerőművi hulladékot tudják tárolni. Tehát ugye útközben rájöttek, hogy Pakság rettenetesen sok hulladékot termel, és most átmenetileg kis és közepes aktivitású paksi hulladékot is tárolnak ott, és akkor ugye nyilván most bővíteni kell ezt a létesítményt, és azért van ez az új projekt, de hogy igazából nem csak erre a társadalmi részvételre próbáltam én is kicsit ráerősíteni, hogy mennyire nincsen, és hogy mennyire nem is érdekli igazából a vezetőket, és milyen cinikusan tudnak reagálni a dolgokra, a megkérdésekre.
A filmben áramok hangzott el arra, hogy van mértékűleg a új anterőket a világban. A zöld párti politikus nem adott választán szerintem Magyarországon mi az oka, miért új anterőket épül. Én szeretném megkérdezni, hogy a háromból szerint mi a oka, és Magyarországon új dolgokat építünk.
Van az elnökünk, az Ámon Adának van egy nagyon jó kis mondása, vagy nem is tudom mi erre, hogy ugye már Gyurcsányék elkezdték tárgyalni a bővítésről szóló dolgokat, és hogy ő mindig ezt mondja, hogy olyan, mintha Gyurcsány is volna egy bianco csekket, amit aztán még Orbán látott be Putyinnel, de hogy igazándiból az egészet ugye teljesen átszötte ez a korrupció. Tehát én a korrupciót mondanám természetesen.
Én egyetértve ezzel kiegészíteném egy másik nagyon szomorú, tehát egy másik szomorú ténnyel azzal, hogy Magyarországon ez a műszaki felsőoktatásnak ez a része, ami az energetikus képzés, ez körülbelül 40 éves lemaradásban van ahhoz képest, ami a fejlett nyugati térségben bármelyre tapasztalható. Tehát elég sokat járok külföldre, most is van kint több kollégám, vagy tanítványom élvonalbeli egyetemeken, tehát éppen tegnap beszélgettünk, és meséltek, hogy mi mindent tanultak, és mi mindent láttak, mi mindent hallottak. Tehát azt kell mondanom, hogy az egész szemléletmód más. Tehát amikor megújulókról van szó, akkor itt a Budapesti Műszaki Egyetemen, sőt, mi nálunk az ELTE-n is nagyon sokan azzal jönnek, hogy hát ő szerintük ezért nem jó, azért nem jó, nem fúj a szél, nem süt a nap, az este is szeretnének tévét nézni, tudom én. Dániában meg azt mondja a mérnök társadalom, hogy hát ha született egy ilyen döntés, akkor ő nekik úgy a kötelesség, hogy ezt a megújulós szektort ezt felfuttassák, annál is inkább, mert hogy ők ebben egy lehetőséget látnak, és nem pedig problémát. Ők egy óriási innovációs potenciálként értelmezik ezt az energetikai forradalmat, és egy klímatervet is készítettek, illetve egy energiatervet is készítettek 2030-ig, illetve 2050-ig a dán mérnökök, tehát van egy nagy dán mérnökök szövetsége, több ezer mérnökről beszélgetünk itt. És például erre is kitértek, hogy most is óriási bevételeik vannak, tehát a második vagy a harmadik legfontosabb exporttétel az most a szélturbina Dániában, illetve nem most, hanem most az elmúlt 15 évben ez volt, tehát hol a második helyen, hol a harmadik helyen van a gyógyszer meg a sertéshús készítmények mögött, vagy mellett. És azt mondják, hogy ez 2030-2050-re, ez 7-8-szorosára kellene, hogy bővüljön ez a megújulós technológiákból származó bevétel. Tehát valami egészen fantasztikus elképzeléseik vannak, és egészen mesés bevételeket várnak ebből. Tehát egészen máshogy állnak hozzá, mint itt Magyarországon, ahol van egy kollégám, aki az egész életét arra tette föl, hogy bebizonyítsa, hogy Magyarországon nem fúj mindig a szél.
Mielőtt az alternatívával kapcsolatban szeretnék kérdezni, most van egy sziget, és nem tudom, hogy jól szabad, nem tudom, hogy hogy ezt a biológus energia távol érdekében megújuló termelme, és a távolás egész problematikus, tehát hogy a forradalom mennyire lehet távolni, valamit tudok távolni. Másrészt meg a cikk azt is mondta, hogy pont azért, hogy jó állandó a különbözés nem állandó sokanak, mindig szükség lesz, hogy a csücsörődőnkbe tehetünk adott esetben, hogy megjön a biológus energia felhasználás, akkor tudják termelni. A cikk azt mondta, hogy pont emiatt az ideális megújuló Magyarországon az arány az olyan 20-30% körül lenne a teljes erőműködőkben. És ezért mondom ezt a szén dolgot, hogyha ezt veszem a napot, akkor 50% a paks, a paksok kérdezik, és marad a 30% körül, az 20% ami nem megújuló. Tehát, hogy nekem itt vannak kérdéseik, hogy ez most hogy van, mert a tárolásra készült, hogy gondolsz, már tőle el is mondtam.
Én szívesen válaszolok. Először is én abból indulnék ki, hogy a múlt héten megjelent ez az IPCC jelentés, ami azt mondja, ugye az IPCC az ENSZ-nek az egyik háttér szervezete, amely tulajdonképpen kutatókat tömörít, klímakutatással foglalkoznak, és azt mondták ezek a derék emberek, pár ezeren vannak, ez a hatodik jelentésük volt, azt mondták, hogy még van 10 évünk, hogy valamilyen egészen drámai mértékű változást végrehajtsunk, befejezzük most már erről a beszélgetést, meg a diskurzust, mert hogy kicsúsztunk az időből. Ezt különben már 1972-ben megmondta a Római Klub, az első jelentésében, aminek az volt a címe, hogy a növekedés határai. Kerekperec lemodellezték, már akkor számítógépet használtak, hogy itt a 2030-as, 40-es években, ha nem nyúlunk ebbe bele ebbe a rendszerbe, akkor itt egy totális összeomlás lesz. Most aztán később, azt hiszem 2009-ben modellezték ezeket a 72-es számokat, és kiderült, hogy a 72-ben közreadott 12 forgatókönyv közül az látszik megvalósulni, amit ők első forgatókönyvnek neveztek a business as usual, vagyis hogy ölbetett kéz, nem nyúlunk bele a rendszerbe. Sajnos minden erőfeszítésünk is, illetve minden nemzetközi erőfeszítés, például a klímavédelemben is, meg hát az atomenergia elleni küzdelemben is, ez hát egyelőre úgy tűnik, hogy kudarcos. Tehát magyarul mondva nincs 20 évünk, nincs 30 évünk, nincs 40 évünk, 10 évünk van. Ez a kiindulási pont. 10 évünk van arra, hogy totálisan átálljunk, nem szénre, nem atomra, hanem megújulóra, és nem is mindegyik megújuló jöhet számításba, mert azt is látni kell, hogy a megújuló energia sem tiszta. Ezt azért hangsúlyozzuk. Minden megújuló energiának megvannak a hátulütői. Abban az is fontos, hogy tehát az a lényeg, hogy használjuk ezeket a megújuló energiákat, milyen célokra, milyen feladatokra. Ez egy nagyon-nagyon lényeges gondolat. Tehát az, ami most Magyarországon történik megújuló fejlesztés címen, vagyis hogy értékes termőterületekre hektáros kiterjedésben napelemeket teszünk, ez olyan barbár módszer, amire szavakat nem találok, mert hogy a termőföldet nem tesszük tönkre napelemekkel, tehát ez egy elemi dolog. Amíg van egy szabadon álló háztető, addig nem a nagy vállalkozókat kellene helyzetbe hozni, meg a vízvezetékszerelőket, meg gázszerelőket, meg nem tudom kiket, hanem ugye a magyar embereket, a magyar családokat kellene helyzetbe hozni. Ugye ez, amit energiademokráciának neveznek más országokban. Ami a konkrét felvetést illeti, hogy hát szépek ezek a célok, de hogyan lehet ehhez eljutni? Ami nagyon fontos, hogy egy teljesen más megközelítésre van szükség, tehát nem csak, valóban nem csak az energia szektor fontosságára kell itt a hangsúlyt tenni, hanem egy totális gondolati váltásra, aminek a középpontjában az ember kell, hogy legyen, a fogyasztó kell, hogy legyen, tehát a fogyasztókat kell valamilyen módon, és akkor nem is biztos, hogy csak a háztartásokra gondolok, sőt, biztos, hogy nem csak, hanem a nagy ipari fogyasztókra is gondolok, tehát ezeket kell meggyőzni, például arról, hogy olyankor fogyasszanak, amikor sok energia van a rendszerben. Tehát ez az elsődleges lépés, és hogy ez mennyire működik más országokban, azt a német vegyiparnak a példája igazolja. Tavaly találkoztam vegyipari koncerneknek a vezetőivel, oly módon, hogy én itt ültem a nézőtéren, és pedig ott meséltek. Egy ENSZ konferencián találkoztunk, és ők elmondták, hogy a német vegyiparban ma ez már bevett gyakorlat, ami annak köszönhető, hogy más ára van a villamos energiának akkor, amikor sok megújuló van a rendszerben, és megint más ára van a villamos energiának, amikor meg éppen éjszaka van, vagy nem süt a nap, nem fúj a szél. Tehát az elsődleges lépés egy rugalmas árképzés. Ez az alapja mindennek. És ezzel sikerült elérni azt, hogy bizonyos energiaigényes technológiai folyamatokat kifejezetten erre a napi 4-5-6-8 órás időszakra igyekeznek csoportosítani, azért, mert akkor tudják ezt gazdaságosan végrehajtani. És akkor ezeket a félkész termékeket elraktározzák, lehet, hogy egy-két napos készletek vannak, és a termelés többi fázisát pedig ehhez igazítják. És ezzel tudnak ők, és megint ezt mondták, azt mondták, hogy ezzel vannak ők technológiai fölényben, például a nagy amerikai vegyipari óriásokkal szemben, akiknek meg nincsen ilyen kényszerük, mert olcsón adja az állam az energiát, mert nem fizettetik meg az externális költségeket többek között. Tehát ők, a német vezetők ebben megint csak sokkal inkább egy lehetőséget látnak. És ez volt egy döbbenetes felismerés, hogy ők ezt nem problémaként élik meg, hogy hú, hát nem mindig van olcsó áram, hanem ez nekik egy üzleti lehetőség a technológia fejlesztésben, az innovációban. Szóval enélkül nem fog menni. Ami még egészen biztosan kell, ugye ez egy jó energiamix, mert valóban igaz, hogy vannak olyan csúcs időszakok, hát ugye ilyenkor kell azokat a technológiákat, megújuló alapú technológiákat, most ugye elsősorban a gáz, mármint a biogáz az, ami ilyenkor szóba jön, ami teljesen alkalmas erre, mert hogy maga a gáz az jól tárolható, gázmotorok nagyon gyorsan indíthatók, nagyon gyorsan leállíthatók, tehát ez a technológia elvileg rendelkezésre áll. Más kérdés, hogy sajnos a gyakorlatban a gázmotorokat Magyarországon sem ilyenfajta logika alapján működtetik. De hát ezen lehet változtatni. És aztán, ami még nagyon fontos, hogy ne felejtsük el, hogy mi egy európai közösségnek vagyunk a részei. Tehát adhatunk, vehetünk villamos energiát. Senki nem tiltja meg nekünk. Ezt egy iszonyú problémaként állítja be az aktuális kormányzat, hogy a villamos energia, nem tudom, 40%-át importáljuk. És hogy hát ez tarthatatlan, és szükség van az atomerőműre. De most a furcsa ebben az, hogy idáig a földgázt importáltunk iszonyatos mennyiségben, különben most is, tehát a földgáz importunk az kb. 90%, alig termelünk most már, ugyanaz a kőolajnál, tehát iszonyatos kiszolgáltatottságban van Magyarország, egy energetikai kiszolgáltatottságban élünk, és reménykedünk, hogy a cső végén majd jön az olaj, meg jön a földgáz. Szóval visszakanyarodva, tehát földgázt importáltunk, és földgázból hazai erőművekben állítottuk elő a villamosenergiát, az valamiért nem verte ki a biztosítékot. Most, hogy a villamosenergiát közvetlenül importáljuk, most ez valamiért hirtelen óriási probléma. Szóval én azt gondolom, hogy nem az, és éppen ez ennek az európai együttműködésnek a lényege, hogy a kölcsönös előnyök reményében kereskedjünk például a villamosenergiával is. És amikor ugye szoktam mondani Dániát példának, hogy hát kérem szépen Dániában milyen csodálatosan működnek a megújulók, hát a szélenergia az például tavaly, megint csak kérdezem, hány százalék lehetett Dániában a szélerőművek által előtett villamosenergia részaránya a fogyasztásban? Annyira még nem, 42%. De az már önmagában egy döbbenetes szám, mert hát ugye, hogy az ördögben, hát valamikor nem fúj a szél, és ténylegesen igaz, tehát az energinet.tk oldalon meg lehet nézni órás felbontásban az atomerő, illetve a szél erőműeknek a működését is, meg az egész energiarendszer, de most mindegy, tehát hogy ott világosan látni, hogy igen, tehát van olyan, amikor 120-130%-on vannak, vagyis hogy tulajdonképpen szélerőművek állítják elő a teljes villamosenergiát, és még el is tudnak adni, jócskán, és 2-3 óra múlva szinte nulla. És ezt a rendszer irányítónak kezelni kell tudni valahogy. És amíg Magyarországon siránkozás van folyamatosan, hogy hát összeomlik a magyar energiarendszerettől a 329 egész valamennyi megawatt szélturbinától, ami az 2-3%-ban járul hozzá a villamosenergia termeléshez, addig a dán rendszer irányító megoldja ennek a 10-szeresét, 15-szörösét képes kezelni. Mert hogy az a feladata, nem az, hogy siránkozzon, hanem az, hogy megoldja. És a megoldásban valóban benne van az, hogy ők bizonyos esetekben importálnak. De hát ez teljesen normális. Adott esetben meg eladnak. Az is teljesen normális. És utána a legvégső megoldás a tárolás. Az a legvégső, mert ott nagy veszteségek vannak. Tehát ugyanakkor megvan a technológia, de az megint egy tévhit, hogy hát a megújulók miatt van szükség itt a tárolási kapacitások bővítésére. Ez nem igaz, mert a tárolási kapacitásokat pont az atomerőművek meg a széntüzelés miatt kellett létrehozni már a 60-as évektől kezdődően, mert hogy ezek ha kell, ha nem, termelik az áramot. És az a baj, hogy hát éjszaka is termelik. Éjszaka nem akarja senki elhasználni, tehát muszáj volt valahogy ennek a villamos energiának a tárolását megoldani, tehát ez a tárolási technológia, ami ma 97-98%-ban szivattyús tározást jelent, tehát ugye azt jelenti, hogy vizet emelünk az olcsó árammal, és aztán utána, amikor drága az áram, akkor pedig leeresztjük és villamos energiát termelünk vele turbinák segítségével. Szóval most 97-98%-ban a tárolási villamos energiatárolási kapacitások ezt a technológiát jelentik, ami azért érdekes, mert nem erről lehet olvasni az újságokban, hanem az újságokban ugye az akkumulátorokról, meg az Elon Muskról, meg a nem tudom én miről lehet olvasni, de ez játék egyelőre. Ugyanakkor meg azt is látni kell, hogy persze őrületes fejlesztések vannak ezen a téren, és nem csak az akkumulátoroknál, hanem ami még nagyon perspektívikusnak látszik, az a hidrogén formájában történő energiatárolás, vagy a hidrogént valamilyen átalakítások után metánná alakítjuk, és aztán onnantól kezdve már akár szezonálisan is tudjuk könnyen tárolni. És igazából ez a nehéz, a szezonális tárolás, mert az, hogy egy-két órán keresztül akkumulátorokban, vagy így, vagy úgy, vagy szivattyús tárolásra, az nem gond. Tényleg az a gond, hogy nyáron rengeteg napenergia van, azt valahogy tényleg el kellene tenni télire. És hogy a technológia létezik, megvan, használják, és még ez sűrített levegő, meg én nem tudom, tehát ezernyi megoldás van, tehát én ettől félek a legkevésbé.
Ennyi volt az első rész, hallgass meg a másodikat is.